Ez az MI stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit, és követjük le a legújabb MI trendeket. Hörömpöli Tóth Levente vagyok, tartsatok velünk! Na hát akkor ismét MI stúdió, méghozzá második évad, 26. epizód, kérem szépen, és ennek alkalmából szeretettel üdvözlünk mindenkit, de még mielőtt belevágnánk mai témánkba, ismét szeretném elmondani, amit nem lehet elégszer. Elindult ugyanis a Magyar Mesterséges Intelligencia Ökoszisztéma Központi Gyűjtőoldala, az aihungry.com, ugyebár kötőjellel az AI után, és ez podcastunk szempontjából azért nagyon fontos, mert mostantól ez lesz az adás új állandó otthona is. Külön menüpontunk van, minden epizód leiratozott formában is elérhető, vagyis érdemes akár innen is hallgatni bennünket. Egyébként az AI Hungry-n gyűjtjük a vonatkozó MI híreket, eseményeket, ott van az MI Akadémia, amely az MI-vel kapcsolatos képzéseket és kurzusokat listázza, aztán elindultak a piacterek, ahol különböző témakörökben lehet ajánlatokat feltölteni, illetve az ajánlatok között keresni. Van tehát tartalom bőven, érdemes regisztrálni, hogy ne maradjatok le a legfrissebb történésekről. AI-hungry.com, tehát ahol mindent megtalálsz a mesterséges intelligenciáról. Na hát akkor ennyi önpromó után, akkor kanyarodjunk rá a mai témánkra, amely nem más, mint az AI és a MedTech kapcsolata. Nagyon-nagyon izgalmas téma, segítségünkre pedig Kohanec Margó digitális marketing tanácsadó lesz, akit ezúton köszöntök nagy szeretettel. Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk.
Én köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást, jó reggelt.
Na hát, ugye az MI stúdió missziója az, hogy ugye emberközeli módon mutassa be a mesterséges intelligencia alapú megoldásokat, és amikor felvetődött, hogy a MedTech legyen itt a téma, akkor én egyből elhatároztam, hogy én ezt már pedig az örök élet kérdéséhez fogom kapcsolni. Nem akartam így alábbadni, úgyhogy... És ez azért jutott eszembe, mert lépten nyomon felmerül, gondolom te is olvasod a híreket, hogy egyre több szupergazdagról derül ki, hogy igazából nem terveznek úgy meghalni. Nem tudom, mik az ezzel kapcsolatos terveidnek neked?
Micsoda kérdés. Hát természetesen én is szeretnék minél hosszabb és hasznosabb életet élni, de remélem, hogy ez még odébb van. Tehát nekem még azért vannak közelebbi terveim, és nem csak a nem meghalni.
Nagyon jó. Minden esetre, ugye, ha arra gondolunk, hogy Sumner Redstone, aki többek között a Paramount Pictures-t is alapította, neki sem volt így tervevéve ez az elmúlás, de aztán 97 évesen végül mégiscsak le kellett, hogy tegye a lantot. De például Peter Thiel, ugye a PayPal társalapítója, egyenesen fel van háborodva azon a pessimista hozzáálláson, hogyha valaki egyáltalán hajlandó elfogadni a haláltényét. Szóval ez az egész téma, ez nagyon-nagyon izgalmas. Nem beszélve arról, hogy a tudományos körökben szinte már készpénznek veszik, hogy már közöttünk élnek az első olyan emberek, akik akár 200 évig is fognak élni. Első körben tehát talán vegyük azt gorcső le, hogy hol tartunk ebben a versenyfutásban, és mennyiben képes meghosszabbítani minőségi életet a technológia.
Értem. Azért, ha a tudományos oldalról indulunk, és ugye az egészség ugye ez egy meglehetősen ilyen bizonyítékukon alapuló dolog, hát azt mondhatjuk, hogy eddig azért még mindenki meghalt. Tehát, hogy még ez a... még tökéletes megoldásunk nincs. Az tény, hogy egyre jobban ki tudjuk tolni a határokat, hogy egészséges életet egyre tovább biztosítani, és egyre tovább tolni az egészséghez hasonlóan eltöltött éveket, akkor is, hogyha az emberek valamilyen krónikus betegségtől, vagy valamilyen vele született betegségtől szenvednek. Ugye ebben rengeteget segít nekünk például a gyógyszeripar, hogy egyre szűkebb rétegeknek egyre specializáltabb gyógyszereket tud hozni. A másik nagyon fontos része, ugye, hogy a fejlett társadalmakban a krónikus betegségek, azért ahogy itt Magyarországon is elsősorban a kardiovaszkuláris és az anyagcsere betegségek viszik el a legtöbb embert. Ez viszont, hogyha időben felfedezzük, és olyan életmódot élünk, és úgy gyógyszereljük magunkat, és komolyan vesszük, akkor ezek nagyon karbantartható betegségek. De a másik nagyon fontos, ugye arra is jövünk rá, hogy hogy leginkább az életmódunk befolyásolja ezeknek a krónikus betegségnek a kialakulását, és aztán pedig, hogy milyen minőségen tudjuk szinten tartani az életet. Tehát haladunk, azért mondom, azt tudom mondani bizonyítékukon alapulva, hogy eddig meg mindenki meghalt.
akkor egyelőre
de kitolódik, de kitolódik. Egyébként ez is okozza a nehézségeket, ugye, hogy egyre több idősödő és többféle betegséggel küzdő ember kell eltartani a társadalmaknak. De hát ez is felborítja ugye ezt az egyenlőséget.
Így van, tehát azért ez nem olyan egyszerű, mint azt ugye sokan gondolják. De akkor talán menjünk végig egy-két konkrét megoldáson, alkalmazáson. Kezdjük talán a diagnosztikánál. Ugye itt említetted, hogy nagyon sok területen tud már nekünk segíteni a tech. Itt én úgy tudom, hogy idehaza is nagyon ígéretes erőfeszítések vannak.
Igen, a diagnosztika az egyik legfontosabb terület. Ugye ott rengeteg adatra van szükség, és utána ezeknek az adatoknak az összevetésére, előrejelzésekre. Tehát egyre több radiológiai és egyéb diagnosztikai gyártónál nagyon erősen megjelenik a machine learning és a mesterséges intelligencia, amivel sokkal jobban tudnak szűrni, kezelni dolgokat. Ezt Jézus, sok angolul van a fejemben, ez, amit a gépeknél mondanak, ez a predictive maintenance, tudod, hogy folyamatosan nézed, és egyénre szabottan, egyszerűen nem időről időre, három havonta vagy fél évente visszarendeled ellenőrzésre az egyént, hogyha esetleg találtak nála valamit, vagy korábban volt nála valami, hanem folyamatosan kapcsolatban lehet maradni, és akkor ez is egyénre szabottabb lesz, és pontosabb diagnózisok tudnak így születni, és korábban elkapott diagnózisok, ami a másik nagyon fontos, hogy a betegség gyógyításának a kimenetelét azt, hogyha időben felismerjük, időben elkapjuk, az nagyban tudja segíteni.
De akkor ez nem jelenti azt, hogy az orvosokat teljesen ki lehet iktatni a képből?
Közel sem. Tehát azért ezek az algoritmusok, programok segítenek az orvosoknak, de azért, sőt, az orvosok tanítják ugye ezeket az algoritmusokat, hogy mit és hogyan ismerjenek fel. Tehát mindenképpen onnan indul a tudás. Az tény, hogy például a diagnosztikánál el tudjuk vonatkoztatni a helyszíntől, és egy nagy kórházláncnál lehetséges, hogy egy központban ülnek az orvosok, akik ezeket a leleteket elemzik, és viszont a diagnosztika vagy a képalkotó eljárások, a képalkotógépek azok kint vannak bárhol. Tehát azért lehet központosítani, de azért mindenképpen kell orvos a rendszerbe erősen.
Igen, és hát ugye a kapacitás egy nagyon fontos szempont ugye itt, hiszen adott esetben sokkal nagyobb számú embert tudnak ugye szűrésen keresztül tolni, ha úgy tetszik, a rendszerben, ami egy óriási előny. És mi a helyzet a személyre szabott kezelésekkel? Ugye a mesterséges intelligenciáról nagyon sokszor szeretünk úgy beszélni, hogy mindent ugye személyre tud szabni gyakorlatilag, ugye nem csak a különböző reklámokat és a filmizlésedet tudja már, és ajánlatokkal bombáz téged, hanem ugye a kezelésben is. Ez egy tényező.
Igen, a kezelésben is fontos szerepet játszik. Ugye egyik oldala, ez ilyen megint az egyenletnek minden oldalára hatással van az, hogy egyre fejlettebben tudjuk feldolgozni ezt a rengeteg adatot, ami a rendelkezésünkre áll. Az egyik az, hogy a személyre szabott kezelésnél nagyon fontos, ugye, hogy beszéltünk arról, hogy a gyógyszeripar a kutatási részt nagyban fel tudja gyorsítani a mesterséges intelligencia, és lehetővé tesz olyan mértékű diagnózisokat, és lehetővé tesz olyan gyógyszereket, amik ezeknek a ritka betegségeknek a gyógyszerei. Ami ugye már ebben a személyre szabott irányba megy el, hiszen ha azonosítottunk valami nagyon ritka betegséget, akkor most már azonosítani is tudjuk, és nagyon sok esetben rendelkezésre áll egy gyógymód. Általában ugye nem olcsó, hiszen nem tömegtermékről van szó, de rendelkezésre áll a gyógymód. A másik izgalmas része a személyre szabott kezeléseknek az, hogy ezt ilyen nyugaton ilyen retail klinikeknek hívják ezeket a fajta klinikákat, amikor a géped segítségével, nekem a telefonomon is van két ilyen program, ami segít ellenőrizni a tüneteimet, és javaslatot tesz arra, hogy azonnal menjek orvoshoz, vagy vélhetően ez csak valami könnyedebb megfázás, de be tudok menni ilyen bizonyos pontokra, ahol a gép által, vagy a program által javasolt dolgot áttekinti egy szakértő, és esetleg könnyebben jutok gyógyszerhez, illetve tehát valamiféle megoldáshoz, illetve azt is lehetővé teszi, hogy nem kell annyira specialistához mennem. Ugye az egészségügy az mindig is a nagy számok törvénye volt, ugye? Tehát amikor valamilyen tünete van az embernek, akkor általában az orvost megtanították abban gondolkodni, hogy rendben van, akkor elsősorban ez a tünet ezzel az együttállással vélhetően ez. És akkor, hogyha az orvos kizárta, mert visszajövök két hét múlva, két hónap múlva, akkor megy tovább, hogy aha, akkor vélhetően nem ez volt. Tehát akkor megyek a következő valószínűség felé. És ezt tudja nagyban felgyorsítani. Egyébként izgalmas, ezt mindenkinek javaslom, hogy aki szeret ezzel játszani, és gondolom olyanok hallgatják ezt a podcastot, ez az Ada Health, az egyik ilyen nagyon elterjedt diagnózis segítő alkalmazás, ez egy német alkalmazás, vagy van azt hiszem, hogy britteké, a Babylon Health, ami már erről az oldalról jön, a technikai oldalról jön, de már felvettek orvosokat, és segítenek a kezelésben. Sőt, egyébként a Babylon Health-ről olvastam, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt elvégezte az egész mögött álló szoftver elvégezte a tesztet, és most már hivatalosan is családorvosnak, házi orvosnak mondhatja magát, mert sikerült elég jó eredménnyel átjutni ezen. De azért még mindig ezek a figyelmeztetések még mindig működnek, hogy az ember azért konzultáljon orvossal, tehát ezek még mindig csak inkább diagnózis segítő eszköznek tekintjük ezeket, de nagyon nagy arányban segíti az embereket. Itt nyugaton azért, hogyha nincs időnk elszaladni, de vannak Afrikában területek, ahol nem olyan könnyű elszaladni, és egy házi orvossal megkonzultálni valamilyen tünetet. Tehát ez is egy iránya. Kérdezted ugye ezt a személyre szabott orvoslást, és azért itt mondanám, hogy Magyarországon is van egy-két cég, aki azzal foglalkozik például, hogy egy sajnálatos rákos diagnózis esetén megtalálja a legalkalmasabb elérhető kezelést. Tehát mélyebb elemzéseket végeznek, úgynevezett ilyen tumormarkereket, meg tudja az ég, mi mindent megvizsgálnak, és azt mondják, hogy ennek az egyénnek legnagyobb valószínűséggel ez a legjobb elérhető kezelés, ami a világon elérhető. Ez például erősen machine learning és mesterséges intelligencián alapuló.
És mi a helyzet a génmódosítással, hogyha esetleg erről akarunk mondani egy-két szót? Ugye itt is az AI-t nagyon nagy előszeretettel akarják alkalmazni, és nagyon sokan ugye eltolják az igazi áttörést, mert azt mondják, hogy jó, akkor egy kis génmanipulációval megszabadulunk a hibás génektől, veszek egy jó kis 3D nyomtatót, amivel reprodukálom a szerveimet, és akkor minden rendben. Vagy ez sem ilyen egyszerű azért.
Hát ez sem ilyen egyszerű, de ez azért nagyon... Azt tudom, hogy az egyik legizgalmasabb tudományos irány ezek a genetikai és proteomikai adatoknak az elemzése, hogy az ember hogyan néz ki a genomja, hogyan néz ki a fehérje rendszere, de ezt azért hagynám a tudósokra, és tudok nagyon jót is ajánlani egyébként. Ezzel kapcsolatban is például pont a Pázmányon van nagyon, nagyon izgalmas munka egy cégben, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, és azt tudja mondani, hogy egy ilyen szimulátorként tulajdonképpen megnézi azt, hogy hogyan viselkedik az emberi szervezet, és hogyha mit hogyan módosítanánk benne, akkor hogyan viselkedne. Ezt én szívesen mondhatom, hogy Cytokesznek hívják ezt, a szerintem nagyon izgalmas magyar céget, amit a design terminálon keresztül fedeztem fel, és folyamatosan figyelem az ő munkájukat, és szerintem nagyon úttörő világviszonylatban.
A pandémia elleni küzdelemben azért az AI elég nagy szerepet kap. Hogyan itt egészen pontosan képbe, hogy tudjuk ezt a vírus elleni küzdelembe beállítani csatasorba?
Szerintem az egyik legizgalmasabb része, hogy most tanuljuk ezt a vírust, tehát még nagyon az elején vagyunk ennek is, és akkor fontos, hogy minden információ, amit megkapunk róla, vagy ami elérhető róla, azt be tudjuk rakni a képletbe, amikor tanulunk a vírusról. Fontos a kutatásoknál ugye, hogy mennyire előre jelezhetőek ezek a különböző hullámok, milyen irányba mennek, de én megint a legfontosabb részét, mert sokat dolgozom gyógyszergyárakkal, úgyhogy bizonyára ezért mindig itt látom, hogy abban látom az egyik legnagyobb előnyét, hogy föl tudja gyorsítani a gyógyszerkísérleteket, a különböző fázisokat. Ugye van ez az úgynevezett in silico, amikor először a számítógépben kerül modellezésre valamilyen gyógyszernek a működése, és hogyha ott bevált, akkor természetesen azért ez nem váltja ki a többi kipróbálást, de le tudja rövidíteni az utat, és egy csomó olyan próbálkozást, ami már itt elbukik, azt nem visznek tovább. Ezért tulajdonképpen olcsóbb is tud lenni, és gyorsabban elérhető tud lenni. Tehát én itt látom a mesterséges intelligenciának a legnagyobb előnyét, hogy van ez a nagy versenyfutás, hogy melyik vakcina jön ki előbb, ugye több gyár érdekelt ebben, több ország, ugye megint a Trump kampányának a középpontjában ez van, hogy mikor lesz vakcina, és erről beszélgetnek. Tehát ezt a részét nagyban meg tudja gyorsítani az alkalmazást, és aztán természetesen azt, hogyha meg lesz ez a vakcina, akkor nagyon gyorsan gyártásba tenni, és logisztikailag eljuttatni a rengeteg emberhez. Én itt látom elsősorban a mesterséges intelligencia hasznát, de természetesen, ahogy beszéltük, végigmegy a folyamaton a diagnózistól, az előrejelzéseken keresztül, mindenhol ugye temérdek adat van, rengeteg adat áll a rendelkezésünkre, és azt jobban tudjuk hatékonyabban feldolgozni.
Hát mi is nagyon várjuk, hogy majd az AI segítségével le fogjuk tudni győzni ezt a borzalmas vírust, amiből már mindenkinek igazából elege van. Hát akkor azt gondolom, hogy talán zárjuk a beszélgetésünket az EMI stratégiáról, amit ugye nemrég jelentettek be, hiszen ott vannak ezek a bizonyos transformatív programok, és azok között az egészségügy nagyon nagy szerepet fog játszani. És ugye az a terv, hogy EMI támogatott okos asszisztensek segítenek majd bennünket, és kísérnek majd végig a gyógyulás folyamatában. Mit vársz ettől, és mennyire lehet ez egy valós célkitűzésnek? Hogy fog ez valójában kinézni?
Ó, izgalmas terület, és ahogy így mondtad, hogy végig kísérnek minket az okos asszisztensek, egyből láttam, hogy a másik, ugye a nyugati társadalmaknak a nagy problémája, ugye az idősödő generációk, amiknek különösen szükségük van erre az úgynevezett ilyen assisted livingre, és vannak a demenciával küzdő idősek, akiknek megint ki kell találnunk azt, hogy egy nagy vívmány, hogy életben tudjuk őket tartani Igen. tovább, de segítségre van szükségük, és végig kell kísérnünk őket. Erre egyébként Hollandiában vannak ilyen izgalmas megoldások, ahol uh-huh. ilyen kísérleti városrészeket hoznak létre, ahol ezek az idős demens betegek ilyen tulajdonképpen karórával azonosítva jönnek, mennek, és mindenki tudja, hogy ők ki, és hova kell őket visszavinni, ők, akik nem tudnak magukról. Szerintem egyébként ezzel a magyarországi térrel, ami ez a egységes egészségügyi szolgáltatási tér. Uh-huh. Ezzel szerintem nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy az adatokat egy helyen tudjuk kezelni. Uh-huh. Nagyon nagy ilyen nemzeti szinten, és ezt tudjuk felhasználni kutatásra. Úgyhogy mindenképpen egy jó irány, mindenképpen egy olyan irány, amire határozottan szükség van. Ugye a számos krónikus betegség, amivel együtt élünk, a kitolódó aktív évek okán. És hál' Istennek fantasztikus, izgalmas egyetemi kutatások vannak, és magyarországi startupok, amik ezen ötletelnek, hogy ezt hogy lehet használni, és hogy lehet beintegrálni az egészségügybe. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy izgalmas és jó irány.
Hát legyen így, és menjünk ebbe az irányba, alig várjuk, és hát ahogy említetted, ebben a folyamatban óriási szerepe lesz az adatok megfelelő felhasználásának, és ugye ennek kapcsán érdemes kiemelni a Nemzeti Adatvagyon Ügynökségnek a megalapítását, ami szintén ugye a mesterséges intelligencia stratégiának az egyik fontos intézkedése, amely gyakorlatilag ezt a másodlagos adatfelhasználást fogja felgyorsítani és rendszerezni. Hát nagyon szépen köszönöm, Margó, azt gondolom, hogy a beszélgetés végére értünk, és nagyon sok mindent sikerült érintenünk. Gyere máskor is.
Örömmel, köszönöm.
Nagyon sok mindenről fogunk tudni még beszélgetni. És ha minden jó megy, és az AI is úgy akarja, akkor végtelen számú találkozással számolhatunk. Hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, a technikát továbbra is Nőti Gádán varázsolja, mint ahogy fogja a következő adásban is. Találkozunk legközelebb, kövessetek minket kedvenc podcast lelőhelyeken, illetve mostantól keressétek a podcastot és annak leíratozott epizódjait az aihungry.com-on. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt az MI Stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit. Az MI Stúdió az MI Koalíció podcastja, amely a hazai mesterséges intelligencia ökoszisztéma szakmai fórumaként működik. Még több tartalomért kövesd az MI Stúdiót a nagyobb podcast platformokon, és ne felejtsd el értékelni az adást. Az észrevételeket, megjegyzéseket az mikoalíció@gmail.com e-mail címre vagy a Mesterséges Intelligencia Koalíció közösségi média felületein várjuk. Találkozunk a következő epizódban.